Súlyos áldozatot követelt a 19. században, ha egy nő orvos akart lenni. Hugonnai Vilma viszont nem félt nagyot álmodni. Kora egyik leginspirálóbb feminista figurája lett, aki nem mellesleg az első magyar doktornő is. Már fiatalon arra vágyott, hogy embereket gyógyíthasson, de 25 éves koráig úgy élt, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. A Pesti Leánynevelő Intézetben töltött évek után egy földbirtokos felesége lett, de az orvosira vágyott. Azok közé, a svájci nők közé akar tartozni, akik akkoriban ezt megtehették. Végül maga mögött hagyta házasságát és felvételt nyert a Zürichi Egyetem orvosi karára. Bár 1879-ben orvossá avatták Svájcban, Magyarországon a diplomáját a következő 20 évben sem ismerték el. Így kényszerből bábaként dolgozott, szülésznői vizsgát tett, és minden olyan szervezkedésben aktív szerepet vállalt, amely a nők egyenjogúságát tűzte ki célul. Közel 50 évesen, amikor már ő maga sem számított rá, végül megadatott neki, amiért egész életében küzdött. Magyarországon is elismert orvos lett. Megnyitotta saját házi orvosi praxisát, ahol a női páciensek egymás kezébe adták a kilincset. Élete végéig elkötelezetten küzdött azért, hogy több nő dolgozhasson értelmiségi, szellemi munkakörben. Emellett szívügye volt az egészségügyi edukáció is.
Ez a Felforgatók, a Bátrak podcastje Kadarkai Endrével.
Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, szembe mennek az árral, és sikerre visznek valamit, amiben hisznek. A múlt felforgatója után következzen egy olyan ember, akire folyamatosan ráaggatják a megosztó feminista szót, pedig elmondása szerint ő nem az. Az emberi jogokért küzd. Mérő Verával, a Nem tehetsz róla, tehetsz ellene alapítvány létrehozójával beszélgetek. Szó lesz a kezdetekről, karrierről és arról, hogyan lett egy nagy igazságérzettel megáldott kislányból vérbeli felforgató. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Volvo Auto Hungária szponzorként mellénk állt. Hogy miért találtunk egymásban méltó partnerre? Hallgassátok meg!
A Volvo maga is egy felforgató, aki az iparági rutinokat örökösen megkérdőjelezve dolgozik egy biztonságosabb, fenntarthatóbb és személyre szabottabb jövő megteremtésén. A felforgatók stábjához hasonlóan a Volvo-nál is hisznek abban, hogy mindannyiunknak megvan a lehetősége maradandó változásokat előidézni és értéket teremteni. A régmúlt és napjaink felforgatóinak történeteivel és gondolataival erre szeretnének benneteket inspirálni. Tartsatok velünk, és legyetek ti a jövő felforgatói!
Tudnád nekem definiálni, hogy mit érzel, vagy mi megy benned végbe, ha igazságtalanságot látsz? Tehát mi történik?
Nagyon jó kérdés. Tetvágy?
Leküzdhetetlen?
Többé-kevésbé, igen.
Volt, hogy próbáltad leküzdeni?
A tetvágyat?
Igen.
Hát ez egy vágy. Vágyakat leküzdeni.
Ha van, aki szokta.
Igen, ez igaz. A konkrét cselekvést le tudom küzdeni, tehát meg tudom állni azt, hogy lépjek, de azt, hogy akarjak lépni, azt nem, de nem is igazán akarom.
És a cselekvést mikor kell leküzdeni? Vagy mikor próbálod magad ilyen értelemben békjózni, hogy ne cselekedj?
Hát van az úgy, hogy többet ártasz, mint használsz, és akkor nem árt csomót kötni, amire éppen csomót kell kötni. De nem látom azt, hogy ez nagyon másképp tudna működni, mint úgy, hogy az ember próbál rátrenírozódni arra, hogy mérlegel. Én alapvetően egy iszonyatosan forrófejű embernek indultam, most is azért ez nyomokban megvan, és aztán pár év alatt, hogyha sokat tapasztalod azt, hogy mikor hatsz jól, és mikor hatsz nem annyira jól helyzetekben, akkor rájössz arra, hogy ezt a tetvágyat, ezt nem rossz dolog kordában tartani, vagy racionalizálni.
Szóval te az idő előre haladtával e tekintetben higgadsz.
Igen, igen, egyébként évről évre.
Évről évre?
Évről évre.
És látod is még a fejlődési év további
abszolút, lépcsőjét? Abszolút, itt még van hova.
Tényleg?
Van hova fejlődni, igen.
Mondjuk 5 zsigeri reakcióból hányról bizonyosodik be később saját magad számára, hogy elhamarkodott volt, vagy megint az igazságérzetet?
5-ből?
Igen.
Másfél-kettő?
A sok vagy kevés?
Hát, hogyha ártasz vele, akkor mindenképpen sok.
Akkor sok. És azzal konkrétan ártasz? Tehát az áldozatnak mondjuk?
Ja, nem is feltétlenül ilyen értelemben, mert ezekben a helyzetekben azért már eléggé jó rutinom van, és azért viszonylag ritkán fordul elő az, hogy olyas valakinek ártok, akinek segíteni kéne, és rontok a helyzeten. Ezt inkább egyébként a válaszomat a magánéletemre értettem. A szakmai életben azért könnyebb önfegyelmet gyakorolni, mert el tudod magadtól olyan értelemben távolítani, amit történik, hogy van egy rálátásod, ez olyan, mint hogyha ha mondjuk adott terület szaknyelvét használod, akkor teljesen másképp fejezed ki magad, és másképp struktúrálod a gondolkodásodat is, mint hogyha csak simán beszélgetsz.
De azt mondod, a magánéletedben ez annyit jelent, hogy forrófejűen, hevesen válaszolsz, ha mondjuk téged ér egy apró igazságtalanság?
Na, inkább akkor, hogyha másokat. Én általában akkor vagyok.
De miért?
Nem tudom, valószínűleg azért, mert abban viszonylag azért úgy nyugodt vagyok, hogyha kell, akkor magamat elég jól meg tudom védeni, és emiatt nem okoz akkor a belső feszültséget, hogyha velem igazságtalanok. Egyrészt, mert tudom, hogy ez igazságtalanság, meg tudom, hogy mondjuk igazam van, és azt is tudom, hogy nem vagyok kiszolgáltatott, de hogyha másnak a kiszolgáltatottságát látom, azt elég szarul viselem.
Rájöttél ennek eredőjére?
Vannak tippjei.
Ez az általános iskolára vezethető vissza?
Valószínű egyébként, hogy ott azért egy elég erős lökést kaptam. Én egy eléggé szétterrorizált kislány voltam, valószínűleg ez abból is következett, hogy abszolút nem voltam iskolai élet, amikor én 6 évesen suliba mentem. Én az igazi ott kellett volna tartani még az oviban, de hát a szüleim abból indultak ki, hogy hát okos a gyerek, nincs gondja azzal, hogy akár a koránál komolyabb dolgokat is megértsen, akkor mit járassuk itt még unatkozni az óvodába, de közben meg a szocializáció messze nem tartott ott, hogy én 45 perces órákat végigüljek, úgyhogy fütyüréztem, bámultam ki az ablakon, furcsa voltam, és hát a furcsaságot a gyerekek nagyon jól kezelik, hogyha segítenek nekik abban, hogy jól kezeljék, de hogyha olyan behatást kapnak, és hát itt volt egy szadista hajlamú tanár, aki azt a hatást adta a gyerekeknek, amiből a klasszikus iskolai zaklatás bontakozott ki.
Ezt hogy kell elképzelni? Mi történt pontosan?
Hát volt olyan jelenet, hogy fölállította az osztályból azokat, akik azt gondolták, hogy ők barátkoznak velem, és felállt egy gyerek, és akkor ott mindenki előtt megkérdezte, hogy ez engem hogy érint, nem zavar-e, hogy
csak egy gyerek állt
hogy fel. Csak egy gyerek állt fel, pontosan ezt kérdezte. És akkor mondtam, hogy hát én nem várom el senkitől, hogy szeressen. És közben beiratta velem az ellenőrző, nem ellenőrző, hogy hívták, az üzenőfüzetbe, hogy nem várom el osztálytársaimtól, hogy szeressenek. És úgy lázadtam, hogy ebben a rövid mondatba beszúrtam 6 helyes írási hibát.
De ezt akkor komolyan gondoltad, hogy a fájdalom diktálta ezt a mondatot?
Komolyan gondoltam.
Tulajdonképpen neked nem elemi igényed az, hogy...
Dehogy nem elemi igényem. Borzasztó szeretetvágy van bennem, de pont azért, mert akkora a szeretetvágyam, tudom, hogy ez nem lehet elvárás. Persze biztos vannak helyzetek, amikor gyerekesen elvárom konkrét emberektől, hogy szeretve legyek, de azt kell mondjam, hogy ez még sose jött be.
És annak a lány volt, vagy fiú, aki fölállt akkor melletted?
Lány.
Annak mikor köszönted meg?
A TED beszédem után, amiben név szerint meg is említettem ezt a történetet, elmeséltem, és utána elküldtem neki a beszéd videóját, hogy itt megemlítettem, és kiderült, hogy pont így 30 év után a legjobbkor érkezett neki is ez a... Az emlékeztető nem emlékezett erre, de...
Nem emlékezett rá?
Nem emlékezett rá, de azt mondta erre válaszul, hogy nagyon jó dolog emlékeztetve lenni arra, hogy ő ilyet tudott csinálni akkor. Tehát, hogy ő egy ilyen ember igazából.
Pontosan azt mondtad, hogy széttraumatizált gyerek voltál, vagy terrorizált gyerek voltál.
Terrorizált.
Az mit jelent pontosan?
A szüneteimet az iskolában a WC-ben töltöttem, leprának hívtak, volt veraverő nap.
Ez meddig tartott?
5-ig, 6-ig. A hetedik magasságában szétosztották az osztályt, mert sokan elmentek hatosztályos gimnáziumba, és akkor nagyon megváltozott a közeg, mert hogy ezzel az osztály szétosztással, és akkor ott hirtelen megtaláltam az évfolyamról 4-5-6 olyan embert, akivel nagyon-nagyon működött a kapcsolódás, az emberi kapcsolódás, és akkor én is nagyon elkezdtem egyébként változni, és sőt, általában egyébként engem nagyon nagy mértékben a barátaim neveltek föl.
Ezt hogy érted?
Úgyhogy volt rajtam mit nyesegetni a nagy pofámon, a kontrollálatlan szókimondásomon, gátlástalanságokon, önfegyelem hiányokon, nyesegetni valók, amik nem feltétlenül teszik az embert könnyen viselhetővé, viszont mivel nagyon szeretve voltam ekkor már, és iszonyú mákon volt a barátaimmal, vették a fáradtságot, hogy ezt a kise idétlen és nehezen kontrollálható lényt, aki én voltam, egy picit helyre rakják, de mivel a szeretet eszközével csinálták, ezért baromira működött, tehát nem is vettem soha rossz néven, és úgy kupálódgattam. De ezt egyébként a mai napig is csinálják, úgyhogy azóta se adták föl.
Még mindig nyesegetnek?
Nyesegetnek.
Volt tanár vagy felnőtt, apukádék, anyukádék, akiket beavattál?
Mindenki tudott mindent nagyjából. A szüleimben volt, hogy fölmerült, hogy iskolát kéne váltani, de ezt meg én nem akartam, én ezt megfutamodásnak éreztem.
Ma már ott hagynád, nem?
Nem tudom, hogy én ott hagynám-e, de az, hogy a gyerekemet nem hagynám ott, az biztos, és ma már a szüleim sem hagynának ott, de hát akkor nagyon más tudásaink voltak ezekről a dolgokról, és a hatásukról, a nyomukról, de egyébként meg nem is biztos, hogy baj, hogy így alakult, mert nem biztos, hogy az lennék, aki vagyok, hogyha nem, hát nem, de az lennék, aki vagyok.
Igen, enélkül is?
Igen.
De ha mondjuk...
Az igazságérzetem már korábban kiderült, mint hogy ez az iskolai dolog elkezdődött volna.
De ha valami jó tündérnek köszönhetően ezt az 5-6 évet kihagyhatnád az életedből, azért kihagynád?
Nem tudom. Nem tudom, hogy lemondanék-e arról, hogy pontosan tudom, hogy ez milyen érzés, és attól, hogy tudom, ettől segíteni is tudok. És mivel nekem ez már nem egy aktív trauma, tehát ez egy feldolgozott dolog az életemben, ezért tudok vele dolgozni akár. Nem feltétlenül tudatosan, de az empátiámnak biztos, hogy nem ártott.
De viszont azt mondod, hogy megfutamodásként élted volna meg. De miért futamodtál volna meg, ha egy olyan közegben, ami téged nem szeret?
Akkor ez volt bennem.
Hogy
nem,
nem
biztos,
vagy?
Hogy meg tudom fejteni a 8 éves vered, de az érzésre emlékszem, arra a kimondott határozott ellenárásra, hogy a szüleimnek gyakorlatilag ellentmondás nem tűrően azt mondtam, hogy nem.
Ez egy dac, ami valószínűleg azóta is elkísér, egy ilyen csak azért is érzés.
Igen.
És gimnáziumban is voltak konfliktusai tanárokkal, ugye jól tudom?
Konfliktusaim voltak tanárokkal, addig mentek a konfliktusok, hogy ki is rúgtak a Városmajori Gimnáziumból. Igazából sose tudtam meg konkrétan, hogy miért. Volt olyan, hogy egyszer visszahallottam egy ilyen 10-15 évvel később, hogy mit is, hogy drogbotrányom volt. Csak a botrány hiányzott meg a drog, de igazából sosem kaptam erre választ, és most egy ilyen 20 évvel később volt egy ilyen születésnapját ünnepelt az iskola, és akkor ellátogattam, és nem találkoztam olyan tanárral, aki egyrészt tudta volna, hogy engem kirúgtak, másrészt aki tudta volna, hogy miért. Uh-huh. Sőt, volt egy 20 éves érettségi találkozó, amire elhívtak, elmentem, és az osztályom kivétel nélkül mindenki úgy emlékezett, hogy én velük érettségiztem.
Ez egészen furcsa.
Egészen furcsa.
És mai napig nem tudod a magyarázatát, hogy neked miért kellett eljönni abból a suliból?
Hát azért vannak ötleteim.
Mi osztható meg mindebből?
Hát egy része nagyon privát, amit megtartanék, a másik része pedig az, hogy én nem gondoltam azt, hogy a tekintély tisztelet az azt jelenti, hogyha mondjuk egy tanár baromságot mond, akkor én nem jelzem, hogy ez baromság. És hát ezt nem szerették annyira. A levélre emlékszem, amit küldtek, hogy az iskola tanári karának pedagógiai eszköztára nem elégséges az én kezelésemhez. Ez állt a levélben. És akkor átmentem a Berzsenyibe, és valahogy ott elégséges volt a pedagógiai eszköztár, javult is az átlagom egy olyan másfél jegyet, ilyen 4,6-ra.
Mai fejjel visszagondolva mindenre, meg az akkori Verára, bármiben te kritikát gyakorolsz? Tehát mai fejjel azt mondod, hogy hát lehet, hogy egy kicsit én is visszafogottabb lehettem volna.
Vagy... Hát,
Hát
ezzel kezdtük, hogy volt mit nyesegetni a barátoknak, és hogy ez a nyesegetés a mai napig tart, de önnyesegetés is, tehát én Tehát engem azért nehéz csesztetni, mert nálam jobban senki nem csesztet engem, úgyhogy...
Mind a mai napig csesztetted magad?
Persze.
De milyen szituációban?
Bármilyen szituációban képes vagyok marcangolni magam, ez a legerősebb képességem.
És csak az idő előhaladtával valamennyire csökken, mert azért ez nem jó állapot, amikor az ember marcangolja magát, nem?
Kevesebb okot adok magamnak arra, hogy nagyon szarul érezzem magam, és ez azért segít a közérzeten, de én folyamatosan monitorozom azt, hogy oké az, ahogy működöm, jól állok-e emberekhez, és iszonyú bűntudatom tud lenni, amikor igazságtalan vagyok, vagy türelmetlen vagyok, vagy egyszerűen bunkó, érzéketlen, és nyilván én is vagyok ilyen, sőt, hogy a fenében ne lennék. És...
Ilyenkor szoktál leginkább haragudni magadra. Ez lett volna a következő kérdésem. Tehát amikor egy kicsit türelmetlenebb vagy, vagy gorombább.
Amikor a saját indulatomat elé helyezem más ember jó érzésének, az azért elég szarul tud utólag érinteni, és elég rosszul tudom magamattól érezni, hogy aha, gratulálok. Milyen jó ember vagy.
És mennyivel utána kérsz bocsánatot?
Változó. Például attól függ, hogy mikor fogom fel, hogy mekkora kretén voltam.
De általában felfogod lévén, hogy önmarcangoló típus, vagy ez egy nagyon reflexiót.
Biztos, hogy van, amikor nem, de azért hál' Istennek akad, aki figyelmeztessen, és ez... Ja. De általában azért rá szoktam jönni, hogyha seggfej voltam.
Na, mi két kérdésen rég térjünk vissza erre az iskolai időszakra. Arra nagyon kíváncsi lennék, hogy a tanárral, tehát az első tanárral, aki a te elmondásod szerint szadisztikus hajlamokkal is bírt, azóta volt-e bármifajta találkozás, vagy tisztázó beszélgetés?
Talán összefutottunk a buszon, de ő már nem él, már akkor is elég idős volt, ilyen 60 pluszos. Az volt a furcsa egyébként, hogy ezután még hosszú évtizedekig maradt a pályán, nem évtizedekig talán, mert aztán egy idő után ilyen napközis tanár lett, de hogy mindenki tudta, az iskolában is mindenki tudta, hogy ez a nő egy állat igazából, és mégsem rúgták ki, és igazából azokkal a tanárokkal beszélgettem, akik akkor körülöttem voltak, akkor akár döntéshozó helyzetben voltak, és nem tettek semmit. Illetve beszéltem ez az első másodikos tanár volt, aki aztán meghatározta a további éveimet, de hát ennyi időt töltöttünk mi amúgy együtt, és a harmadik, negyedikben a alsó tagozatos tanár nénivel beszélgettünk, egy ilyen 15 évvel később összefutottunk az utcán, és mondta, hogy pedagógusi pályafutása legfájdalmasabb emléke vagyok, mert hogy ott voltam, és ő látta, hogy egy ilyen szétraumatizált gyerek, hogyha nyúlt volna a fejemhez, hogy megsimogasson, akkor összerezzentem, és hogy tök tehetetlen volt, és egyszerűen fogalma nem volt, hogy hogyan segítsen, és megszakadt a szíve, de nem tudott segíteni. És hogy ezt a saját személyes csődjeként fogta föl. Én ezt, mint egyébként nem gyakorló pedagógus, a mai napig nem értem, hogy lehet semmit sem csinálni, amikor látod, hogy egy gyerek szenved, és ráadásul a te felelősséged rád van bízva abban a napi 6-8-10 órában, amikor ott van az iskolában. És nem tudom, mit tart vissza valakit attól, hogy megdolgozza azokat, akik, mert aki bánt, az maga is sérül. Tehát azok, akik engem ott hazakísértek, megrúgdosak, volt, aki egyébként utóbb megkeresett, és bocsánatot kért, volt, aki azt mondta, hogy ó, hát mind beléd voltunk zúgva, de hát ugye ez a legrosszabb, hogy ezt azért bántanak, mert tetszel.
Hogy velük akkor ezt tisztáztad egyikükkel, másikukkal?
Volt, akivel igen.
És feloldoztad őket?
Bennem nem volt igazából harag, mert...
Nem volt harag?
Nem.
Tehát egy 8 éves kislány megy hazafelé.
Igen, de amikor ezek a dolgok, akivel esetleg ez szóba került, vagy aki a látóterembe került később, az már annyival később történt, és akkor már annyira igazából nyomorultnak láttam azokat. Tehát aki bánt, az elég nyomorult helyzetben van. Szerintem.
Viszont ha te lettél volna a tanári kar tagja, és látod ezt az esetet, azért kíváncsi lennék, hogy te hogy jártál volna? Mert hát, ha van itt gyakorló pedagógus, aki hallgatja ezt a műsort, és legalább tanul belőle.
Nincsen erre szerintem általános arany megoldás, egész egyszerűen azért, mert annyira egyedi minden ilyen helyzet. Az, hogy mi a dinamika, az, hogy teljesen más mondjuk az én gyerekkori személyiségemmel kezdeni valamit, és teljesen más egy magába forduló, mondjuk helyenként én is bírtam az lenni, de hogy tényleg ez a gyerek karakteren múlik. Meg azokon a gyerek karaktereken, tehát akikkel fel kell dolgozni azt, hogy azzal szembesülni, hogy én fájdalmat okoztam egy másik gyereknek, gyerekként, azért ez is trauma, nem is kicsi, majdnem, hogy nem tudnám magabiztosan azt mondani, hogy ez kisebb trauma, mint a fogadó oldalon állni. Utóbb szembesülni azzal, hogy egy kis görény voltál, és sőt, több, mint egy kis görény, hanem egy kis szörnyeteg. Ez egy komoly törés, szerintem. Pláne egy ilyen érzékeny szakaszában a jelenfejlődésnek, hát azért az fáj az mind a két oldalon. Úgyhogy pedagógusként én mondjuk csesztem már le nagyon gyereket, aki bántott egyébként idegből. Nem, a lecseszés az egyébként azért talán jó volt, mert neki segített feloldozódni. Tehát, hogy azért lecseszve lenni az sokszor egyszerűen azért hasznos, mert megkönnyebbülsz. Tehát nekem például személyesen azért is fontos, hogy legyek cseszve, mert annak van egy feloldozó ereje, amikor úgy, hú, igen.
Ki cseszhet téged le?
Akinek igaza van.
Akkor lecsesz téged valaki, akkor ő még nem biztos, hogy tudja, hogy neki igaza van, csak vélt igaza van. Te az honnan, vagy milyen szempontrendszer alapján döntöd el, hogy kire hallgatsz és kire nem?
Hát ezt végig lehet gondolni racionálisan, de igazából az embernek ott a gyomortájékon van egy ilyen zsigeri érzés, és az elég jól súg, érdemes rá hallgatni.
Na most akkor mi súgott, amikor te végső soron a női jogokkal, a nőiséggel, a feminizmussal kezdtél el foglalkozni?
Hát feminizmussal olyan nagyon nem, illetve hát azt jóval korábban tettem, és inkább kritikus oldalról. Én alapvetően feminizmussal nem foglalkozom. A feminizmusnak és az emberi, tehát ugye a feminizmus alapvetően emberi jogokra, tehát nőjogok is emberi jogok épít, ezért nyilván nagyon sok az átfedés, de én emberi jogokkal foglalkozom, és egyébként az, ami elindított, az egyszerűen az, hogy felidegesítettem magam. De egy nyilvánvaló igazságtalanságon.
Ez a pécsi rendőrség áldozathibáztató videója volt. Igen. Amire ti reagáltatok, vagy te reagáltál. Ha az nincs, akkor szerinted egész máshogy alakul a te életed?
Valószínűleg egyébként.
Mi lennél ma te?
Hát akkor végeztem kb. A média dizájnon a MOMÉ-n, meg majd a tanárszakot végeztem el akkor. Pú, kicsit összefolynak azok, ez azért már ilyen 7 éve volt. És hát valószínű, hogy foglalkoztam volna még egy darabig média dizájna, lehet, hogy média művész lennék, de akkor még foglalkoztam színházdal is. Akkor
színészkedtél, akkor nem 6 évig.
Nem, akkor már nem.
Modellkedtél is.
Volt olyan.
Ezek vargabetűk voltak, vagy kellett a fejlődés történetednek egy olyan szakaszában, ami eljutatott idáig?
Színház ez nem vargabetű volt, hanem akkor azt gondoltam, hogy nekem ez lesz az út. Aztán kiderült, hogy nekem ez nem lesz elég.
Úgy tűnt, hogy amikor a feminizmus szót kiejtettem, akkor azért te rögtön egyet odébb léptél, tehát ezt nem vállalod ezt a részét. Téged az zavar, ha téged le feministáznak? Igen?
Igen, és azért, mert a feminizmus, egyrészt nem vinni kellene magamnak ezt a címkét, mert nem hiszem, hogy egyébként az, aki magát feministának vagy, feltétlenül szívesen mondaná rám azt, hogy én az vagyok. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a feminizmus egy iszonyatosan nagy ernyőfogalom. Tehát nem egy konkrét kategória, hanem annyira sok mindent jelent, akár egymással homlokegyenest ellentétes dolgokat, a sok-sok irányzat ugye vitatkozik egymással. Én nem szeretem az ilyen nem tiszta kategóriákat, főleg nem, hogyha rámagatják.
Azt mondtad pár mondattal ezelőtt, hogy te nagyon jól érzed magad ott, ahol most épp vagy, és ahol tartasz. Ez a munka neked milyes fajta örömet okoz?
Nem fulladok bele a tehetetlenségbe. Mondjuk de, helyenként igen, és ez borzasztó érzés, és hogyha sírok, akkor többnyire ilyesmi fölött.
Szoktál munkahelyi konfliktus miatt sírni?
Nem munkahelyi konfliktus miatt, hanem azért előfordulnak olyan szituációk, amikor így tudom, hogy itt most jogvédőként kéne valakinek föllépni, nem feltétlenül nekem.
Az jó dolog, hogyha az embert ennyire meg tudja érinteni mélyen a munkája?
Biztos, hogy nem könnyíti meg. Nem tudom, hogy jó dolog-e. Én ilyen vagyok, úgyhogy...
Te teszel ellene? Ugye orvosok szokták mondani, nem tudom, mennyire párhuzamot vonható a két szakák között.
De ez nem a munkám volt egyébként, hanem ez valami, egy történet volt, vagy egy eset volt, ami miatt én azt csinálom, vagy többek között az ilyenek miatt csinálom én azt, amit csinálok, de ez nem a munkám volt, hogyha a munkám lett volna, hogyha megkeres engem ez a fiatal pár, hogy ez történt velünk, akkor egy könycseppet nem ejtek, hanem megnézem azt, hogy akkor itt jogilag mit lehet csinálni, hát nyilván nem vagyok jogász, tehát ezt nem tehetsz róla, tehetszeren alapítvány jogászával, Gál Andrással átbeszélnénk, és akkor megnéznénk, hogy itt mit lehet csinálni, de valószínűleg egyébként például lepasszolnám ezt a konkrét ügyet akár a TASZ-nak, akár a Helsinkinek, mert inkább az ő asztaluk.
Tehát itt magánemberi mi voltodban?
Magánemberi mi voltamban, igen.
Nyomtak meg egy olyan gombot, hogy sírva fakadtál. Mennyit foglalkozol te ezzel mondjuk 168 óra során, ha annyi egy hét, annyi órából áll tudomásom szerint?
Nem akarom kimondani.
Nyugodtan. Nagyon sokat?
Nagyon sokat, igen. Mivel nincs munkaidő, nincs kilenc. De egyébként ez akkor sem volt nagyon másképp, amikor az Amnestyben dolgoztam, tehát akkor is. Mondjuk azért ott segített az, hogyha nem home office-ban dolgoztam, mert akkor ott egy ponton az emberek elmennek az irodából, és akkor tudtam gyakorolni azt az önfegyelmet, hogy már nem nézek e-mailt mondjuk este 6 után. De néha egyébként nagyon fel tud bosszantani, amikor hétvégén a privát messengeremen vagy Instagramomon ír rám valaki, mert mondjuk nem ért el az alapítványi felületeken, és nem krízissel keres, hanem ezt oszd már meg, vagy valami hasonlóval. Nagyon-nagyon tudom utálni egyébként azt, amikor rám törik az ajtót, tehát nagyon védem a privát szférámat, és ilyen szempontból van is bennem fegyelem, hogy azért kijelölöm a határaimat. De mivel egész egyszerűen érdekel, amit csinálok, ezért miért ne csinálnám, és hát mivel ott van állandóan a mobil eszköz a kezemben, ezért...
Hát csak azt mondod, hogy este 6-kor például fegyelmet kell gyakorolni, hogy ne nézd meg még egy e-mailt. Azért is kérdezem, hogy más nem tud-e ilyen értelemben lendületbe hozni, vagy motiválni, hogy tudomásom szerint coachhoz fordultál, mert már a Hobbik is, ezt az egyik portréban olvastam róla, ezt te nyilatkoztál erről, hogy a munkád már olyan szinten eluralkodott rajtad, hogy már a hobbiaid is meglátták ennek kárát. Ez igaz?
Hát ebben van igazság, elég sok. Egyébként azért nem is tudom ezt mikor és hol mondtam, de azóta azért...
Javult a helyzet.
Nem is az, hogy javult a helyzet, hanem rájöttem, hogy nem ezzel van... probléma, vagy nem ezzel kell nekem foglalkozni elsősorban, más dolgokat kell helyre rakni magamban, és tehát igazából rájöttem arra, hogy ez nem árt, hogyha az ember foglalkozik saját magával.
Te, aki másnak segítséget nyújtasz és adsz, te tudod, hogy kihez kell fordulni segítséget? Tehát barátokhoz, szakemberhez?
Persze, persze.
Mer az ember segítséget kérni? Pont ezért?
Én abszolút.
De szerintem kétfajta attitűd van. Az egyik, aki pontosan tudja, hisz áll a másik oldalon is, másik pedig talán dacból vagy gőgből nem mer eljárni így. Benned ilyen fel sem erült?
Mind a kettőre hajlamos vagyok. Abszolút tudok dacból nem fordulni ahhoz, akihez egyébként valószínűleg teljesen nyugodt lélekkel fordulhatnék. Tehát bennem is vannak ilyen hübriszek, hogy basszus, vedd már észre, hogy szükségem van rád, anélkül, hogy a szádba kéne rágnom. De ezekkel az ember egyébként elsősorban magának árt. Többnyire az ember azzal jár jobban, hogyha őszintén pacekban megmondja, hogy figyelj, szarba vagyok, segítsél már.
Egyébként mikor sikeres egy jogvédő? Azon gondolkodtam, hogy azt tudom, hogy egy pék mikor sikeres. Mikor sikeres egy focista, egy
hangmérnök? Ha meggyőzi a meggyőzhetőeket.
És ez mondjuk 10-ből hányszor sikeredik?
Nem feltétlenül tudnék ilyet mondani, hogy 10-ből hányszor sikeredik. Nem is biztos, hogy jó ezt így leegyszerűsíteni. Elvetsz magokat.
A te státuszod, hivatásod, hivatástudatod, küzdőszellemed, harcosságod azért az jár konfliktusokkal. És aki ilyenekbe beleáll, az kap sebeket is. Ezeket te hogy viseled?
Arra gondolsz, amikor azt mondják, hogy egy hülye picsa vagyok, vagy arra gondolsz, amikor valami nem jön össze, te kicsit konkrét, tehát nem
biztos. Akkor bántanak.
Amikor engem bántanak?
Igen.
Azért tudok különbséget tenni a tök alaptalan és öncélú bántás között, és a között, amikor valakinek egy őszinte, tényleg szívből jövő, tehát amikor az ő igazságérzete szólal meg, azt tudom a szívemre venni, amikor azt látom, hogy megsértettem másnak az igazságérzetét, és nem is kell feltétlenül egyébként, hogy jogos legyen a felháborodása a másik félnek. Elég az, hogyha látom a fájdalmat, és akkor onnantól magamra veszem. De ha azt látom, hogy semmi más célja nincsen, mint hogy engem bántson, megalázzon akármi, akkor az...
Lepereg róla?
Az lepereg, igen.
Azt hogy kell csinálni, hogy leperegjen az emberről?
Tudod tudatosítani azért egy idő után azt, hogy ez nem rólad szól.
A kezdetektől ment, vagy erre ki kell fejleszteni a technikát?
Is. Volt egy alap, amire aztán ezt rá lehetett építeni. De nem állítom azt, hogy egyből...
Csettintésre.
Kinőtt az elefántbőröm, de az is lehet egyébként, hogy előjöttek gyerekkori reflexek, vagy falak, amiket magam elé tudok húzni, hogy azon csak az hatolhasson át, aminek van is értelme.
Szerinted könnyebb vagy nehezebb az életed ilyen nagy fejlett igazságérzettel és tetovággyal?
Bonyolultabb.
Bonyolultabb?
Bonyolultabb valószínűleg, mintha nem lenne ez, de...
El nem cserélnéd a világ minden kincsért sem?
Nem tudom, hogy akkor unatkoznék-e, hogyha ez
lehet,
nem...
Lehet, hogy unatkoznék.
Lehet, hogy unatkoznék. Én általában akkor váltok az életemben, amikor elkezdek unatkozni. És azért unatkozom, mert valószínűleg mert nem látom használt értelmét, nem látom, hogy a világ több vagy jobb lenne attól, ami éppen én vagyok benne, és akkor elkezdek unatkozni.
És akkor mit csinálsz? Mit
történik?
Váltasz. Most még
nem váltok.
Most ezt még imádok.
Most még éppen nem váltok.
Volt olyan, aki téged le akart beszélni erről az attitűdről, erről a munkáról, ennek a kockázatáról, a konfliktusosságáról?
Csináljak mást, vagy hogy kevésbé konfliktusosan
is,
csináljam.
Is, mind a kettő jó, vagy hogy ne csináld ennyire konfliktusosan.
Volt, és egyébként, de hát ez a nyesegetés, ami egyébként hat is rám, és akkor egyébként érzékelhető is a változás, tehát akár a saját közönségem is sokszor visszajelzett, hogy mennyit szelidültem az elmúlt években. De hát másnak meg még ez is sok, ami most vagyok, szóval aggodalom nyilván volt körülöttem, nyilván vannak nekem szüleim, vannak nekem barátaim, akik aggódnak értem.
Milyen szituációban aggódtak érted, vagy aggódnak?
Hát amikor fejest ugrom egy csapat szélső jobbos közé, és azt mondom, hogy a Meseország mindenki, az például nem feltétlenül tartják az engem szerető emberek egy bölcs dolognak.
Mert hogy kapsz érte?
Hát szerintem leginkább attól tartanak, hogy egy ponton pofán fognak verni.
Te nem félsz tőle?
Hogy pofán vernek?
Igen.
Nem.
Miért nem?
Hát egyrészt, mert én lehet, hogy nagyobbat ütök, de a viccet félretéve nem tudom, sose féltem attól, hogy pofán vernek.
Mitől félsz te? Mert az látszik, hogy van benned egy nagyon kemény és harcos Amazon, valamitől az is fél.
Egyébként kicsit most kiadom magam, a coachsal beszélgettünk pont erről, hogy mitől félek, vagy mit féltek a legjobban, mitől félek a legjobban, és éppen ott tartunk, hogy a hitelemet eléggé féltem. Ez a becsületed, a hiteled, az, hogy te önazonosan az vagy, amit képviselsz. És néha egyébként lemondással jár az, hogy mondjuk a saját elveidnek megfelelj, vagy nem árt egy hányinger csillapító, hogy megfelelj annak az elvrendszernek, amire azt mondtad, hogy te ezt viszed.
Uh-huh. Szerintem az egy jó dolog, ha az ember ennek tudatában van, és ezt belátja. Sokkal tudatosabban bánik a nevével és a tetteivel, mert hogy az csak egy van, már mind neve, és az nagyon gyorsan
elkopik. Igen, igen, hogyha a hiteledet eljátszod, akkor ha a hiteledre építetted, tulajdonképpen egy egész karriert építettél arra, hogy te egy hiteles ember vagy, és ez sajnos tényleg csak úgy működik, hogy valóban az vagy, tehát ezt nem lehet eljátszani, hogy hiteles vagy biztos van, akinek működik, vagy megy, de hogyha nem zsigerből jön, akkor nem tudsz minden helyzetben, ha álmodból is felkeltenek, újra reagálni, hogy ez megfeleljen annak a képnek, amit te sugárzol, ha nem vagy vele önazonos. Tehát az ember, ha a kamuzik, azzal lebukik egy idő után.
Az volt a TED-es előadásodnak a címe, hogy légy Balek.
Légy szabad?
Légy szabad, légy Balek. Az, aki jó, az Balek is egyben?
Nehéz ezt a teljes előadás nélkül értelmezni, de alapvetően szerintem Baleknak lenni az egy pozitív dolog. Azzal, hogyha te akár sok bosszúságot okoz be magadnak, egy csomó időt nem vesztegetve, de hát ráfordítva az életedből, jól hatsz magad körül, attól te kevesebb biztos, hogy nem leszel. És jónak lenni tényleg jó. Basszus, olyan egyszerű lenne akár politikai opportunizmusból abba az irányba menni, hogy elérni, hogy az emberek jónak érezhessék magukat, és ez milyen jó világ lenne. És ez tulajdonképpen egy ilyen egyszerű döntés, hogy azt mondom, hogy itt jön ez a rakás menekült, jönnek háborús övezetből, ne aludjanak már egy koszos pályaudvar kövén a földön, a húgyban, mert hát emberi lények. És akkor egy olyan döntés, hogy legyünk jók, nem mondom, hogy bonyodalmak nélkül jár, hát láttuk, hogy mondjuk Németországban ez a bonyodalom azért nem volt kicsi, meg nem volt egyszerű, de ahol az emberek jónak érezhetik magukat, ott hajlamosak jók is lenni, és tehát hogy a németek erre, mert ugye nagyon jó példa, hogy ők történelmileg elég alaposan megtanulták, hogy mit, ilyen magyar-német iskolatársam, hogy fél évet töltött a MOMIN, de alapvetően német nyelven cseperedett, úgyhogy ilyen gyereknyelven fogalmazta ezt meg, ahogy a szüleivel még gyerekként beszélt magyarul, hogy mi németek nagyon megtanultuk, hogy mit csinál az, ha valaki hülye. És mi magyarok ezt nem annyira tanultuk meg, És talán ezért hoznak politikusok olyan döntéseket, hogy nem arra játszanak rá, ami egyébként eredendően iszonyatosan megvan szerintem a magyar néplélekben, hogy a magyar baromira szeret jó lenni. A magyar szereti magáról azt hinni, hogy a legvendégszeretőbb nép a világon. Szerintem egyébként mindenki azzal jár jól, hogyha úgy dönt, hogy kipróbálja azt, hogy milyen jónak lenni, mert egyszerűen jobb lesz a bőrében létezni.
Vero egy igazi harcos karakter, aki sose fél hangot adni a véleményének, és nem rettem meg az ellene vagy az elvei ellen küzdő tömegtől sem. Ám ez nem jelenti azt, hogy ne tartana semmitől, és ezt elismeri mondani. Az én szememben pedig ettől a bátorságtól válik ő egy igazi felforgatóvá. A világot a felforgatók teszik jobb helyé. Konfliktusokat vállalnak, mert hisznek valamiben, nekik köszönhetjük a fejlődést. Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal. A következő epizódban újabb hazai úttörőt ismerhettek meg. Ha tetszett a műsor, iratkozz fel az Apple, Google és Spotify podcast lejátszókban, vagy ott, ahol épp hallgatsz minket. Kövess minket a felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon. Az epizód szerkesztője Regényi Eszter és Zsille Sára, a főszerkesztő Neizer Anita, a gyártásvezető Krögerdia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richárd. Én Kodarkai Endre vagyok. Legyetek felforgatók ti is!
Beaton Studio.
A Volvónál hisszük, hogy a biztonság ma már nem értelmezhető a fenntarthatóságtól függetlenül. Ezért vállaltuk, hogy 2040-ig teljes mértékben klímasemleges és körforgásos vállalattá válunk, és hogy felelős, etikus üzletvitelünkkel hozzájárulunk egy igazságosabb társadalom létrejöttéhez. A fenntartható jövő közös ügyünk, amiért együtt kell dolgoznunk. Forgassuk fel együtt a világot a megteremtése érdekében.
Ez egy Beaton Podcast.